Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önt a Mária Rádió budapesti stúdiójából. Az élet ajándék. Vajon mindig ajándék az élet? Abortusz vagy sem? Sok ember évente, még ma is 30 ezernél több, anya és apa teszi fel ezt a kérdést, és ad rá sokféle választ. Akkor is ajándékként tudjuk fogadni a növekvő életet, ha beteg az a baba, ha erőszak következtében fogant, ha súlyos beteg az édesanya, ha az apa elutasítja, ha magamra maradtam lelki támasz és gazdasági segítség nélkül. Könnyű erről beszélni, okosat, vagy ítéletet mondani, ami ez engem személyesen nem érint. Az adás ideje alatt szeretettel várjuk kérdését, személyes tapasztalatát ezen emberi szívet megpróbáló kérdésben. A műsor ideje alatt a telefonszámunk 061-374-0904. Kedves munkatársunk Anna Mária várja a hívását. Tehát csak a műsor ideje alatt tárcsázza a 061-374-0904 számot.
Műsorunk címe Abortusz vagy sem. Abortusz után sok hölgytől hallottam, hogy bárcsak egy valaki lett volna, ki azt mondja, ne tedd. Internetes magzatmentéssel foglalkozik egy jobbára kismamákból álló virtuális közösség. Felismerték, hogy a fiatalok a neten tájékozódnak, kérdeznek, ha életük krízisbe kerül. Biztató soraik, tanúságtételük sokakat elgondolkodtatnak, és talán reálisabb döntést tudnak hozni a kérdezők.
Nem akarunk erkölcsi teológiai vitát kezdeményezni. Közismert, hogy a gyermek élete a fogantatással kezdődik, ezt a Magyarország alaptörvénye is legszögezi. Csak idő kérdése, és az embrióból, ha hagyják élni, ember lesz. Olyan, akiből több sohasem születik, hisz az örökölt DNS állománya meghatározza a személyének jellegzetességét. A 12. várandósági hét előtt az anya kérésére a magyar törvénykezés adta keretek között megtörténhet a kisműtét. Nem igaz az, hogy még nem ember, ezen személy, hisz a 6. héten, stán előbb is, ha jól hallhatóan dobog a szíve. Igaz, anyától független életre nem képes a magzat, de később a megszületett csecsemő és intenzív gondozás nélkül meghal. De azt is tudjuk, hogy ma Magyarországon naponta 122 terhesség megszakítás történik, naponta ennyi magyar gyermek nem kap esélyt az életre.
Neten keresztül ismerkedtünk meg Dorkával. Egyike azoknak, akik felismerték, hogy leghatékonyabb akkora segítség, amikor a várandóságát felismeri a nő, a személyes döbbenet pillanatában. Amikor az a bizonyos kétség megjelenik a terhességi teszten. Vajon mi indította Dorkát abban, hogy segítsen jó szavaival, empatikus hozzáállásával a lelki krízisbe kerülteken? Kérem, hallgassák meg vallomásának első részét.
Szeretettel köszöntelek, Dorka. Neten ismerkedtem meg veled. Egy életvédő csoport tagjaként. Nagyon érdekes, amit tapasztaltam nálatok. Tapasztaltam a leveleiteken. Olyan empatikusan és olyan kedvesen válaszoltok a levelekre. Dorka, hogy jutott eszedbe, hogy egy ilyen fórumon levelez, segítséget próbál nyújtani a sorstársaknak?
Igazából ez már évek óta, jó sok éve készülődött bennem ez a dolog, mert az én múltam azt okozta bennem, hogy mindenképpen szerettem volna valahogy jót kovácsolni abból, amit én annó elrontottam. Mindig valahogy vártam az alkalmat, hogy vagy magam kezdeményezéséből, vagy valamibe becsatlakozva tudjak olyan embereken segíteni, akik lehetőleg még nem érték át, hogy mi is ez az abortusz, igazából miről szól, mit okoz, mit lehet róla megtudni, és ugye az a nagyon rossz, amikor ezeket az ember utólag tudja meg, és rádöbben, hogy mit tett. És valahogy nem jött ez az alkalom, és aztán egyszer csak láttam az interneten ezt a felhívást, hogy alakult egy ilyen csoport, és lehet csatlakozni. Én rögtön örömmel csatlakoztam, és az első hetekben annyira belevetettem magam, hogy a férjem már aggódott is, hogy a háztartás és a gyerekek is egyáltalán, ez minden száll el az űrbe. Úgyhogy akkor azóta próbálom így moderálni magam, de tényleg nehéz, mert napi szinten találkozunk olyan bajba jutott többségében lányokkal, asszonyokkal, vagy néha az apuka ír, akik bizony az abortuszon gondolkoznak, vagy az egyik abortuszt akar, a másik meg akarná tartani, vagy csak kétségbe vannak esve, vagy rosszabb esetben sajnos az is igen gyakori, hogy valaki teljesen elszánt az abortuszra, és a kérdése pusztán arra vonatkozik, hogy azt hogy végzik, vagy hol lehet olcsóbban, vagy ilyesmi. És mi persze, lelkes élet és magzat védők, próbálunk mindenkit mindenféle módon rábeszélni, hogy megtartsa a babát, mert hogy a baba akkor is élet, ha nem jókor jött, akkor is, ha nem akarják, sőt, még akkor is, ha esetleg lehet tudni, hogy beteg lesz, vagy akár erőszakból fogant, stb. Tehát ugye rengeteg ilyen körülmény van. Nekem a személyes indítatásom, ugye, mint már említettem, hogy volt nem is egy, hanem ráadásul egymás után két abortuszom 3 hónapon belül, ami a legszégyentelibb dolog, mert megmondták nekem a kórházban az első után, hogy nagyon vigyázzak, mert ilyenkor könnyű újabb, hát hogy is mondjam, csak problémával szembesülni, mert akkor ez ugye nekem probléma volt. És én akkor egy olyan sötét korszakomat éltem, hogy utólag visszanézve olyan, mint hogyha csukott szemmel éltem volna így abban a pár hónapban, meg előtte is, meg utána is évekig. Sajnos egy eleve rossz kapcsolatban voltam, aminek véget akartam vetni, de nem sikerült sehogy se, akkor összekeveredtem valaki mással, aztán vissza a régi partnerhez, akkor megtudtam, hogy babát várok, és hihetetlenül boldog voltam, tényleg így lebegtem, tehát olyan volt, mint hogyha nem ezen a világon lennék. Egyszer csak így rádöbbentem, hogy hoppá, én nem tudom, hogy kitől van ez a gyerek. Egyszerűen fogalmam sincs. Nem lehet kiszámolni, nem lehet rájönni. Akkor minden elsötétült. A barátomnak nem mondtam el akkor, hogy ez a baba kétesélyes, hogy tőle van, vagy a másik embertől. Csupán annyit tudott, hogy babát várok, és hogy az elején örültem, aztán meg már nem örülök, és ő annyit mondott nekem, hogy ő rám bízza, ez nekem kell tudni, én döntsem el. Nem szóltam a szüleimnek, nem volt túl közeli akkor a kapcsolatunk, külön laktam, mert tőlük egy ideje eltartottam magam. Nem szóltam senkinek, csak két barátnőnek, akik meg nem mondtak rá semmit, támogattak abban, amit éppen én döntöttem. Úgyhogy elmentem, sajnos sem a védőnő, sem az orvosok által megmutatott kis magzatka dobogó szívével nem tudott engem meggyőzni. Én teljesen a fejembe vettem, hogyha én nem tudom, kitől van az a gyerek, és lehet, hogy attól, akit nem is szeretek, csak éppen összejöttem vele, és lehet, hogy rá fog hasonlítani, hogy én azt nem fogom tudni elviselni. Ismerek olyan embereket, akik elváltak, és a gyerekük mindig az ő elvált házastársukra emlékeztetésettől, hogy szenvednek, és ilyen dolgokat így magyaráztam magamnak, addig, hogy hát ezt a babát muszáj elvetetni. Inkább nem gondolok bele, hogy örültem az elején, és hogy milyen aranyos kis babszem, és elmentem, és megcsináltattam, és utána ráadásul még egyszer. Aztán teltek, múltak az évek.
Hány éves voltál akkor?
24 éves voltam, tehát nem voltam annyira fiatal. És az a nagyon durva egy utólag visszatekintve, hogy akiket látok, akikben most belefutunk, hát van, aki iszonyatosan szegény, van, akit épp elhagyott a barátja, van, akinek a férje akarja kierőszakolni, hogy elvetesse a babát, van, akinél tudják, hogy beteg lesz, tehát borzalmas körülmények vannak. Én pedig ott voltam egy szép kis lakásban, volt jó fizetésem, rengeteget dolgoztam érte, de akkor is volt, a szüleim tudtak volna támogatni, anyagilag is, meg máshogy is. És ha megkérdeztem volna egy csomó embert, akkor nem tudom, hogy más véleményre jutottam volna el, mert ugye látom most is sajnos a nagyvilág véleményét, itt, ahol csináljuk ezt az életvédő munkát, hát az embereknek a nagyon nagy része úgy gondolkozik, hogy hát, ha nem kell neked ez a gyerek, akkor vetesd el. Úgyhogy végül is lehet, hogy jobb, hogy nem kérdeztem meg mindenkit, mert így legalább ez a saját felelősségem, és nem tudom másra kenni, mert nem lehet. De azóta eltelt 16 év, és ebből a 16 évből az első pár év úgy telt, hogy hát tudtam, hogy nem jót tettem, de valahogy úgy éldegéltem tovább az elég zűrös életemet. Majd aztán egyre jobban érdekelt engem a gyerek téma, hogy hát milyen aranyosak is ezek a gyerekek, mennyire cukik, nekem is kéne, és nézegettem a gyerekeket a buszon, mindegyikkel felvettem a szemkontaktust, és vigyorogtunk egymásra. Aztán összetalálkoztam a leendő férjemmel, összeházasodtunk, és viszonylag hamar megfogant az első gyermekünk, akinek nagyon örültünk, és megszületett, és valahogy menet közben elkezdtem fölfogni, hogy mi történhetett akkor, hogy ott volt a méhemben egy baba, aki még ugyancsak embrió volt, vagy egy egész pici magzat, de hogy ő ugyanúgy az én babám volt, ugyanúgy ott mozgolódott, és ráadásul később rengeteg irodalmat is olvastam, meg jártam itt-ottam ott pszichológusnál mindenféle okokból, és megtudtam, hogy bizony azt mutatják, ha nem is feltétlenül az orvosi, de a pszichológiai kutatások, hogy az emberi élet az egyrészt a fogantatás pillanatától, tehát az emberi élet a fogantatás pillanatától kezdődik, másrészt pedig, hogy az a kis valaki, akit az elején még sokan úgy hívnak, hogy csak valami, ő már akkor bizony fizikailag és lelkileg, fizikailag az elején ugye kevésbé, de aztán már egyre jobban érez, kialakulnak az idegei, stb., és lelkileg is érez. És a pszichológiai kutatások azt mutatják, hogy lelkileg tényleg a fogantatás másodpercétől ő érez, és sejtszintű memóriája van az elején. És ő mindent érzékel, és felfog, és szereti az anyukáját, és az apukáját is, kötődik ahhoz, akiben benne van, ő neki a minden, vágyakozik, hogy találkozhasson vele, és ahogy ezt így elkezdtem fölfogni, hát az nagyon-nagyon rossz volt. És ahogy nőttek a gyerekeim, mert aztán hála a jó Istennek lett még két gyerekem, egyre inkább tudatosult bennem ez az egész dolog, egyre többet olvastam, hallottam róla, és elkezdődött a gyász folyamat, így sok évvel később. És én rengeteget sírtam emiatt, milliószor elképzeltem, hogy milyen lehetett annak a kicsi babának, hogy mit élhetett át, hogy mi lett volna, ha megtartom. Hát egy zűrös életem lett volna, egy ideig biztos, de lenne legalább egy élő gyerekem, akit nem ölettem volna meg, aztán ki tudja, hogy később hogy alakult volna, így pedig maradt a gyász, és ez a két kicsi áldozatka, aki így végezte az én akaratomból. Ez a nagyon durva. És most szerencsére van egy gyönyörű családom, akiket nagyon szeretek. Egy olyan férjem, akivel ez soha föl sem merülne, és három szuper gyerekünk. És ezért én ezt így most már nagy nehezen el tudom magamnak fogadni. Én ezt meggyóntam, megbántam.
Ennyi idő után tudtad meggyónni.
Az életgyónásomban nyomtam meg, ugyanis én gyerekkoromban jártam templomba, jártam hittara, első áldozó is voltam, aztán így a iskolák, ahova jártam meg a barátaim, meg talán a kamaszodás, sőt biztos, hogy a kamaszodás hatására is 17 évesen abban hagytam a templomba járást, és onnantól 20 éves koromig én nem jártam templomba. Aztán elkezdtem, de először református templomba, ugyan katolikus vagyok, csak mindegy, voltak olyan körülmények, amik miatt én oda jártam. És aztán később elkezdtem katolikus templomba járni, és akkor ott volt a helyzet, hogy na, akkor esküvő, hát persze szentségi esküvőt szeretnénk, hát akkor életgyónás, ó, remek, akkor elmentem egy szuper jó atyához, akinek meggyóntam mindent, ami kimaradt kisgyerekkorom óta, amikor utoljára voltam gyónni, ezt is. De igazából a felismerés sokkal később jött. Tehát az, hogy ezt meggyóntam, az még nem volt egy ilyen nagyon eltért dolog, csak elmeséltem, mert tudtam, hogy ez bűn. És amikor viszont elkezdtem ezt így felfogni, feldolgozni, akkor Hát azt hiszem, hogy többet nem gyóntam meg, mert úgy is szokott szólni az instrukció, hogy nem kell ugyanezt ezerszer meggyónni. A jó Istennek 5 milliószor elmondtam, hogy én ezt borzasztóan sajnálom, és hogy remélem, hogy ő meg tud bocsátani nekem, mert én nagyon nehezen tudom ezt megbocsátani magamnak. És hogy rendszeresen szoktam kérni, hogy ölelgesse át az én gyerekeimet a mennyben, meg a szüzenyát is, mert én nem tudom ezt megtenni, és borzasztóan várom, hogy majd egyszer megtehessem.
Az adás ideje alatt pedig szeretettel várjuk kérdését, személyes tapasztalatát ezen embert próbáló kérdésben. Telefonszámunk 061-374-0904. Munkatársunk Anna Mária várja hívását. Megismétlem a telefonszámot 061-374-0904.
Mindig van lehetőség az életünkben az újrakezdésre. Mindenkit megerősíthet ebben II. János Pál pápa Evangélium Vitae kezdetű enciklikája, melynek 4. fejezetében a 99. pontjának 3. bekezdésében olvasható egyházunk állásfoglalása, melyben az abortuszot átesettekhez szól.
Az enciklikából az idézet. Külön szeretnék hozzátok fordulni, akik abortuszon estetek át. Az egyház tudja, hogy mi minden befolyásolt a döntéseket, és biztos abban, hogy sokszor fájdalmas, esetleg drámai volt a döntés. A lelketeken esett seb valószínűleg még nem hegged be. Valóban, ami történt, mélységesen igazságtalan dolog volt és marad. De ne bátortalanodjatok el, és ne hagyjatok föl a reménye. Sokkal inkább próbáljátok megérteni a maga igazságában azt, ami történt. Ha nem tettétek volna meg, alázattal és bizalommal nyíljatok meg a bűnbánatra. Az irgalmasság atya vár titeket, hogy megbocsásson és megbékítsen a bűnbánat szentségében. Akkor majd megértitek, hogy semmi sincs elveszve, és még gyermeketektől is bocsánatot kérhettek, aki most az Úrban él. Barátok és szakemberek segítségével, fájdalmas tapasztalatotok tanúságával ti magatok lehettek mindenki élethez való jogának leghatásosabb védői. Az élet melletti kiáltásotokkal, ami esetleg az új élet születése koronáz meg, a közeletekben lévő rászorulók elfogadásával és gondozásával az ember élet új szemléletének művészei lehettek. Összegezve, elmondhatjuk a jó hírt az abortuszon átesettek részére. Tehát az egyház nem ítél el, Isten irgalmas szeretete miatt lehetséges az újrakezdés, elveszettek gyermeketek él, a mennynek lakója, fájdalmas tapasztalatotok tanúságával hiteles segítők lehettek. Egy ilyen hiteles tanúságtevő Dorka, aki megtalálta a segítés lehetőségét, aki felismerte, hogy tud saját tapasztalata alapján segíteni másokon. Hallgassátok meg vallomásának folytatását.
Férjed mennyire tudta elfogadni a múltadat?
Nem örült neki. Ugyanakkor mind a ketten úgy álltunk egymáshoz, és a mai napig úgy állunk egymáshoz, hogy amit csak lehet, azt elmondunk egymásnak, ez gyakorlatilag mindent jelent. Vannak, akik ezzel nem értenek egyet, sőt, az atya is, akinél gyóntam az esküvőnk előtt, ő is azt mondta, hogy szerinte ezt nem meséljem el a férjemnek, mert ez legyen az én terhem, nem kell elterhelni másra, mondtam neki, hogy sajnos ez már később bánat. Mert mi, mikor összeismerkedtünk, akkor szépen kipakoltuk egymásnak a szennyest, mind a kettőnknek elég kanyaros múltja volt, úgyhogy volt mit elmondani. Én ezt azért nem bánom, mert ez mi vagyunk. Jó, hogy én nem hiszem azt, hogy ő sokkal ártatlanabb, mint én, és fordítva is. Lehet, hogy ezt pont nem kellett volna elmondani, de én ilyen ember vagyok, én ezt nem tudtam volna előle eltitkolni.
Minden titokra fény derül.
Igen. Úgyhogy aztán hát így valahogy megbékélt vele, és ami nagyon érdekes volt, hogy sok évvel később, mikor már rég házasok voltunk, és voltak gyerekeink, akkor elmesélte nekem, hogy tulajdonképpen lehet, hogy neki is van egy égi kisbabája, mert neki volt előttem egy menyasszonya, aki, amikor ők külön váltak, akkor nagyon rosszban voltak egymással, és a menyasszony nagyon furcsán viselkedett, és utalgatott rá, hogy neki elment egy gyereke. De ebből semmit nem lehet tudni, hogy volt-e tényleg állapotos ez a lány, hogy elment-e a gyerek, vagy esetleg elvetette. Ezt mind nem tudjuk. De ő azt rakta össze utólag, hogy az is benne van a pakliban, hogy lehet, hogy neki is van egy olyan kisbabája, akit az akkor már külön vált hölgy elvetetett, és ez talán így segít egy kicsit neki abban, hogy ugyan nagyon rossz neki, és ez a tud, hogy hát ha, de hogy akkor ebben is társak vagy.
Ma hogy éled meg történetedet? Mit tanultál belőle, vagy milyen üzenete van számodra?
Hát számomra olyan üzenete van, hogy azok a lányok, akik még nem váltak anyává, mielőtt mondjuk abortuszra készülnének, vagy ezen gondolkodnának, nagy valószínűséggel nem tudják teljesen felfogni, hogy miről is van szó, hogy mit jelent egy emberi életet kihordani, látni, ahogy növekszik a pocak, érezni, ahogy rugdalózik, mocorog, és aztán megszülni így vagy úgy, mert biztos mindegyik szülési mód csodálatos, én mindegyiket csodaként éltem át, bár egyik sem volt egyáltalán könnyű, és aztán ott tartani a karomban. Tehát, hogy ezt szerintem nem nagyon lehet fölfogni előzetesen. Őnekik én azt szoktam javasolni, hogy higgyék el, hogy ez egy olyan csoda, amit most még nem tudnak, de utólag nagyon másként fogják ítélni. Ha elvetetik, akkor azért, mert borzasztóan sajnálni fogják nagy eséllyel, ha csak nem nyomják el magukban ezt valahogy, vagy nem annyira lelkisérültek, hogy nem tudnak érezni. Ha pedig már anyák, akkor igazából nagyon paf vagyok, mert nagyon nehezen tudom megérteni, hogy az, aki már kihordott és megszült egy pár gyereket, és ott vannak előtte, az hogyan is tudja a saját kis emberkéjét elvetetni. A másik pedig az, hogy aminek én annó szintén nem jártam utána, azok az abortusznak a horrorisztikus részletei, amiket például az interneten az ilyen úgymond semleges jogvédő és egyéb helyeken el lehet olvasni, hogy hogyan végzik. Hát úgy végzik, hogy akkor műtétben és akkor altatásban, de azt nem mondják el, hogy benyúlnak a szerszámmal és mészlikekre szaggatják azt a kisbabát, aki él még, majd kiporszívózzák úgymond. Vagy aki ugye elmegy külföldre, az meg beveszi a tablettát, majd a kisbaba meghal, és kipotyog valamilyen módon. Tehát ezeket a részleteket egyáltalán senki nem szokta publikálni, és ezeket azért szerintem nem árt tudni, mert az ember úgy áll hozzá, hogy jó, hát ez egy műtét, én befekszem, valami történik, engem elbódítanak, elaltatnak, és aztán az a kis valami, vagy valaki attól függ, ugye, hogy az ember hogy áll hozzá, eltávolítják belőlem, aztán a többivel nem foglalkozik az ember. Szóval én azt gondolom, hogy ebben a témában nagyon-nagyon nagy lapítás van, és nagyon csúnya lapítás van, mert egészen biztos vagyok benne, hogyha mindenki, aki az abortuszt választotta eddig, tökéletesen tisztában lett volna, hogy zajlik, mondjuk, vegyük csak azt, hogy Magyarországon a legális abortusz, ugye a 12. hétig, akkor a nőknek szerintem az egyharmada, de lehet, hogy a fele meggondolta volna magát. Úgyhogy ezen a téren szerintem nagyon van még mit felvilágosítani. A népen én ezt is szoktam tenni, bár azért igyekszem nem a leghorrorisztikusabb megközelítéseket így rögvest, hogyha azt látom, hogy az illető amúgy is hajlana a baba megtartására, akkor nem rögtön erre szoktunk appellálni. Mondjuk akkor beszélek most már így a csoportról. Vannak, akik ilyen nyíltabban fogalmaznak, és rögtön ezt így közlik az illetővel, hogy tudja-e, és videókat lehet ugye erről megnézni.
Az a tapasztalat, hogy aki ilyen helyzetben van, az bizonyos fokig kényszerpályán van, kényszerhelyzetben, nem hobbiból csinálja, hanem beparázott. Valamiért fél és retteg, és ja Istenem, most mi lesz. És abortusz után a probléma úgy tűnik, hogy megvan oldva. Nem tudom, jó gondolom, mert ugye van beszűkül tudatállapot. Megy a probléma se jobbra, se balra, mondhat mindenki, amit akar, én el vagyok keseredve. és ezt én nem bírom ki, és nem élem túl. Hogy lehet ebbe az állapotba segíteni valakit? Interneten jelentkezők többnyire ebbe a beszűkült állapotba érdeklődnek.
Én ezt nagyon jól látod, és ezzel sokat küzdünk. Én, hogyha visszagondolok az akkori magamra, ez abszolút rám is igaz volt. Persze nem tudom, hogy mi lett volna, ha én mondjuk most 2017-ben lettem volna várandós, és megkérdeztem volna különböző embereket, ismerősöket és ismeretleneket, mert azért azt gondolom, hogy most már egy kicsit más e körül a dolog körül a diskurzus, többet beszélünk erről, mind nemzetközi szinten, mind országos szinten, mind a sajtóban, mind akár magán úton. Akkoriban erről nem nagyon volt beszéd, én nem nagyon működtem az interneten, nem is tudom, nem is emlékszem vissza, hogy 24 évesen mi kapcsolatom volt az internettel, nem túl sok. És nem is jutott eszembe megkérdezni erről az emberek véleményét. Tényleg egy beszűkült tudatállapotban voltam én is, és vannak sokan. És hát ebből próbáljuk őket különböző módokon így kipiszkálni. Kinél mi az érzése az embernek? Én általában kedvesen és szelíden szoktam megpróbálni, inkább együttérzően. Van, aki rögtön hát ilyen drasztikusabb eszközökhöz folyamodik ebben. Egyébként ez jó pofa, hogy ahányan vagyunk ebben a kis csoportban, annyiféle módon állunk hozzá a dologhoz. Mindenkinek különböző motivációi vannak, különböző dolgokat élt át, vagy hallott, vagy tapasztalt a családjában, a baráti körében itt-ott, és akkor afelől jön neki valahogy az inspirációja. És vannak, akiket egyszerűen nem tudunk kizökkenteni, és ez nagyon fájdalmas. Egyszerűen látjuk, hogy bezár, becsuk, nem hallgat meg semmi olyat, ami a lelkére próbálhatni. Van, aki pedig szinte azonnal vevő rá, és úgy rákapcsolódik erre.
Van eredménye a tevékenységeteknek?
Úgy tudjuk, hogy igen, ugyanis levelezésekből ki szokott derülni, amikor mondjuk már azt írja az illető hölgy, aki föltette a kérdést, hogy annyira jó, hogy bíztattatok, és most már ennyi és ennyi hetes vagyok, és most már várom a babámat, akkor esetleg leírja, hogy a párom is már megenyhülni látszik, vagy esetleg igényt tart olyan segítségekre, amiket felajánlunk neki, hogy tudunk segíteni neki ebben, abban, amabban, és ezt ő igényli, akkor az megnyugtató, mert úgy tűnik, hogy akkor, ha a Jóisten is közreműködött, mert ő biztos közreműködött, de hogyha továbbra is segít, és az illető nem makacsolta meg magát valami miatt, hogy nem parázott be borzasztóan később, akkor ez a baba megmaradt. Igyekszünk ezeket az eseteket így követni valamennyire, és tartani velük a kapcsolatot, még miután úgy tűnt, hogy meghozták azt a döntést, hogy megmarad a baba, hogy továbbra is biztassuk, hogy tényleg maradjon meg. Szerencsére vannak ilyen esetek. Ez a csoport januárban alakult, ha jól tudom, és egy olyan 11-12 babánál tartunk. Mondjuk nem vennék mérget rá, hogy senki nem gondolta meg magát később, de ennyi az a lány, vagy mondjuk esetleg ritkább esetben apuka, aki később pozitívan nyilatkozott.
Olvastam a neten egy nagyon érdekes kutatási eredményt. Felfedezték, hogy amikor a petesejt meg a hímivarsejt találkozik, abban a pillanatban egy nagy fényerejű, aranyszínű fényfelvillanást lehet tapasztalni. Mit gondolsz, miért?
Hát nekem eléggé egyértelműnek tűnik, hogy akkor kezdődik az élet, akkor költözik bele a lélek embriócskába.
Kedves hallgatónk, ön a Mária Rádió Magyarország Nefé nem ítélek el adását hallgatja. Mai témánk abortusz vagy sem. Dorka személyes vallomását hallották a műsor első felébe. Megdöbbentünk, hogy levelezgetésük, személyes odafigyelésük gyümölcseként 2 hónap alatt 12 terhesség megszakításon gondolkozó nő, lány döntött el, hogy vállalja a talán nem szerencsés időpontban megfogant gyermekét.
Németországban szintén rájöttek, hogy az interneten lehet találkozni ilyen válsághelyzetben levő nőkkel és férfiakkal is. És egy püspök megbízott valakit, aki főállásban interneten keresztül és telefonon próbál segítséget adni. Korábban mi is beszélgettünk egy fiatal párral, akik hasonlóan válaszolgattak krízisben levőknek. Sok fiatalnak nem volt olyan személy, barát a környezetében, aki meghallgatja őket, nem okoskodik, nem magyarázgatja, hogy előbb kellett volna gondolkodni. De 2 embernek ez munka mellett erejét, idejét meghaladó segítő tevékenység. Ezért szimpatikus számomra, hogy egy csoportban többen vannak. Különböző témákra más érzi, hogy jó szóval, a tapasztalat bölcsességével tud mellé állni a bajba jutottnak. Kérem technikus kollégánkat, hívja fel Noémit. Jó estét kívánok, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat, dicsértessék Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves Noémi, sokat akartam kérdezni tőled, de egyre kevesebb lesz, mert az idő nagyon elszaladt. Tudsz-e névtelenül olyan sorsokat megosztani, amikor valakinek sikerült jó döntést hozni?
Igen, az az igazság, hogy nem csak szerencsére, mert volt, hogy az apukát is meggyőztük, hogy tartsák meg, úgyhogy akkor inkább így azt mondanám el, hogy az az érdekes számomra, hogy azt gondoltam, hogy majd ilyen kis tűni mamit fognak minket megkeresni, de hogy vannak 10 éves szerességek, vannak 20-30, 40-50 évesek, és az az érdekes, hogy minden, tehát a mai magyar társadalom minden egyes kismamának azt mondja, hogy ó, hát ez pont a rossz életkor, és hogy egyszerűen elképesztő, hogy csak lelkileg egy pár jó szó, egy pár mondat elég ahhoz, hogy rájöjjön arra, hogy ez mekkora csoda, ami történik vele. És pont ma gondolkoztam rajta, hogy amit mi csinálunk, az a virgalmasság lelki cselekedeteinek minden héten benne van, hogy a bűnöseket meginteni, a tudatlanokat tanítani, a kételkedőknek jó tanácsot adni, szomorúakat vigasztalni, a bántalmakat békével tűrni, az ellenünk létkezőknek megbocsátani, és az élőkért és holtakért imádkozni, és én annyira érzem, hogy ebben a munkában kegyelem van, és olyan érdekesen is kezdődött, hogy...
Na most akkor elnézés, hogy megszakítlak, sajnos itt nagyon bemutogatnak nekem időket, még annyit osszál meg velünk, hogy ha valaki válsághelyzetben van, és éppen most hallgatja a rádiót, hogy tudja felvenni veletek a kapcsolatot? Milyen e-mail címet tudsz ajánlani?
Igen, akkor ezt elmondom többször is, tehát abortusz vagy sem, kukacgmail.com, és az a lényeg, hogy ide bárki ír, még egyszer abortusz vagy sem, kukacgmail.com, hogyha megmondja, hogy most mennyi bevétel van, vagy akár a szüleinek, párjának, akkor ingyen kiszámoljuk neki, hogy mennyi támogatásra számít, és sokszor amúgy ez is
ez is szempont lehet.
Hogyha nagyon-nagyon szegény, akkor van, hogy mire megszületik a baba, összeszedünk neki holmikat. Vagy akár tényleg mielőtt elmegy valaki a abortuszra, most neki semmibe nem kerül, hogyha ír egy e-mailt, akár egy anonim e-mail címről, egy álnévről, de mi tényleg jó szándékkal vagyunk.
Tehát az abortusz vagy sem, kukac@gmail.com címre, szívesen várjátok a hívást. Köszönöm szépen, sajnos el kell, hogy köszönjünk egymástól, és örülök és gratulálok, hogy ilyen szép tevékenységet folytasz.
Köszönjük.
Isten áldjon.
Dorka, Noémi. Köszönjük a magunk és a hallgatóink nevében, hogy megtiszteltetek bennünket őszinte vallomásotokkal. Isten áldjon meg, szeretete vezessen benneteket a további életetekben.
Kedves hallgatónk, világszerte rengeteg asszony szenved az abortusz a testi-lelki következményeitől, akár szabad döntése volt, akár mások vagy a körülmények kényszerítették rá. Van kiengesztelődés Istennel, önmagunkkal, gyermekünkkel. Lehetséges a megbékélés az emberi szívben. A magzati veszteségek, a vetélés, az abortusz lelki fájdalmainak feldolgozására Mária Besnyőn tartunk lelki gyakorlatos hétvégét. Legközelebbi március 23-tól 26-áig lesz, csütörtök estétől vasárnap délig. Még néhány embert tudunk fogadni. Jelentkezhet a következő telefonszámon 0628 420 176 vagy e-mailen a Lelki Gyakorlatos Ház e-mailjén info@matersalvatoris.hu. A részvételnek nem feltétele a rendszeres vallási gyakorlat. Jelentkezéseket bizalmasan kezeljük. Témánkhoz ajánljuk honlapunkat, ahol megrendítően szép tanúságtételeket is olvashat. www.abortusz-nefejnemítélekkel.hu.
Önök a Mária Rádió Magyarország Nefej nem ítéllek el, kiút az abortusz okozta fájdalomból című műsorát hallgatták. 4 hét múlva jelentkezünk ismét. Addig a mai műsorunk az interneten keresztül a Mária Rádió online meghallgató a nap bármely szakában. Köszönjük vendégünk Dorka Noémi őszinte vallomását. Köszönjük telefont fogadó munkatársunk Anna Mária és Erdős Levente technikus kollégánk segítségét. Köszönjük, hogy hallgattak minket és imádkoznak értünk. Mára búcsúzik
Kovács Létre Mária
és Kovács Ferenc diakónus. Minden kedves hallgatóknak további szép estét kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ne félj, nem ítéllek el című műsorunkat hallották. Műsorunk 4 hét múlva is várja a kedves hallgatókat 21 órakor. Búcsúzik a két műsorvezető, Kovács Ferenc és Kovácsné Traer Mária.